Sikás Negrétinek hívnak, Pécsáról jöttem, a 12 éve ott élünk, de egyébként előtte Budapesten laktam, csak ennyit bemutatkozásképpen. Igazából megmondom őszintén, hogy meg vagyok egy kicsit hatódva, mert én valamikor körülbelül 20 évvel ezelőtt volt itt a MO akció, Péter jobban tudja ezt, és akkor voltam itt.
1996.
Igen, akkor jól emlékeztem, 21 éve, igen, akkor voltam itt akcióval, és nagyon jó élményeim voltak itt azon a héten. Tényleg Isten nagyon nagy munkát végzett, és most úgy eszembe jutott a tiszteletes úr, amit mondott, hogy más korban élünk, és hogy ez a 20 év is mennyit számít már. Bizonyára ti is észreveszitek ezt, hogy mennyi változás jött ebbe a 20 évbe is már. Szinte az EMO szolgálatban is ezt érzékeljük, hogy egészen másképp állnak már. Valamikor 20 évvel ezelőtt még sokkal érdeklődőbbek voltak, most már szinte alig-alig. Na, de nem erről akartam beszélni, és nem erről akarok. Egy igével kezdeném, amit mostanában akadtam rá, és ez megint összecseng a valamit a tiszteletes úr mondott. A Zofóniás 3.17-ben van. Igen. Zofóniás 3.17. Veled van Istened az Úr. Ő erős és megsegít, boldogan örül neked. Megújít szeretetével, újjongva örül neked. Majd erre még visszatérek. Péter arra kért fel, hogy arról beszéljek, hogy miért is szolgálok az EMO-ba. Hát erre tudnék egy szóval felelni, annyi, hogy hálából, Istennek hálából. De hát gondolom, hogy ettől többre vagytok kíváncsiak azért. Szerettem volna úgy fölépíteni ezt a viszonylag, szeretném, hogy rövid legyek, de azért mégis érthető, hogy Istennek a cselekedeteire mutassak rá, elsősorban ne arra, hogy most én velem, milyen szerepem volt nekem ezekben. De azért muszáj egy kicsit visszamenni a múltba is, hogy értsétek az összefüggéseket. Olyan családban nőttem fel, ahol vittek a szüleim templomba, tehát az, hogy Isten létezik, Isten van, ez nem volt kérdés a számomra, de ugyanakkor a szívemig valahogy soha nem hatott el, tehát a konfirmáció is a számomra egy ünnepség volt, nem több annál, és aztán a fiatallánykoromat éltem úgy, hogy a többiek, aztán tanultam, dolgoztam, férhez mentem, család, két fiunk született. De aztán hát jöttek a nyomorúságok a házasságomba, és végül is úgy gondoltam a válás, hogy majd az megoldja, hát valóban úgy nézett ki, hogy meg is oldott meg, körülbelül egy évig voltam felszabadult, de utána újra előkerültek ezek a dolgok, hogy ami régen is gyerekkoromban, fiatalkoromban már foglalkoztatott, hogy miért élek, mit csinálok én itt a földön, minek vagyok, mi ez a 60-70-80 év, amit itt eltöltök, és utána megyek ahová. Tehát ez mind kérdés volt számomra, és érdekeltek ezekben, nő vagyok, és talán inkább a férfiak szoktak ilyeneken gondolkozni, de én nő létemre is ebben foglalkoztam ezekkel a gondolatokkal. No, az, hogy Isten miket cselekedett az életemben, ez nyilvánvalóan mindannyiunkkal így van, veletek is, velem is, hogy ezt már csak visszamenőleg látjuk igazából, hogy mi is, mikor, hol, mi történt, és miért. Még talán arra is választ kapunk sokszor, hogy miért. Isten úgy végezte a munkát az életem, hogy sok-sok oldalról körül fogott. Tehát, mintha úgy képzeljétek el, mint egy hegyet másztánk, és akkor sokféle úton. Tehát Isten is valahogy így közeledett felém, és ebből kettőt szeretnék kiemelni, ami úgy tulajdonképpen azt mondom, hogy meghatározó volt ebben a folyamatban. Tehát egy nagy sokrot lehetne elmondani, sok minden, de ez a kettő volt, ami aztán oda vezetett, ahova vezetett. Először is elém tett egy csodát. Egy olyan csodát, ami egyértelmű volt, hogy ez emberileg teljesen lehetetlen. Tehát itt nincs semmi. Ha innen külső beavatkozás nincsen, akkor emberileg semmiféle megoldást nem lehet. És aztán ráadásul ennek a csodának az alanya mondott nekem egy ilyen két szavas tőmondatot, hogy Jézus él. Hát én nagyon-nagyon jól el tudtam mindenkivel beszélgetni, vallásos emberekkel arról, hogy Isten miket csinál, meg hogy Isten így, Isten úgy, de hogy Jézus, hát az úgy azért, ez úgy elakadtam itt, hogy Jézus él. Jaj, nekem szektába keveredett, aki így beszél. Hát aztán kiderült, hogy nem szekta volt, hanem egy református gyülekezet, akkor megnyugodtam, de én nekem még akkor se volt Jézus személyes valóság. Aztán a másik beavatkozás a Istennek az volt, hogy egy szakmai továbbképzésnek a vizsgájára készültem, és elmentem egy vidéki rokonomhoz. Ott kezembe került egy könyv, amit valójában ismertek ti is biztosan, arról szólt, hogy akik a halál közeli élményt átélték, tehát visszajöttek a klinikai halál állapotából, és hát tudom, hogy erre hogy tekintünk, azóta már én is tudom, hogy ez milyen könyv, de attól függetlenül, hogy akkor nekem Isten ezen a könyvben keresztül a szó szoros értelemben megijesztett, megrémített. Én egy olyan állapotba kerültem akkor, hogy annyira elkezdtem félni attól, hogy hát akkor az életem az nem pont, hanem az egy kettős pont, és ott valami lesz tovább. És ettől meg, de még akkor sem tudtam, hogy miért rémültem meg, mert igazából valóságos bűntudatom, bűnismeretem nem volt. Általánosan voltam bűnös, mint ahogy a többi ember. Igen, hát én se vagyok se rosszabb, se jobb, de konkrét bűnismeretem, bűnlátásom nem volt. Ettől csak ilyen általános. De minden esetre azt úgy látszik, megértettem, hogy Isten valahogy a tudomásomra hozta, és az agyamba véste, hogy én nekem találkozni kell vele. És ha én Istennek találkozom kell, akkor hoppá, akkor most hogy is van ez? Tehát Istennek ez a két érintése, és egyben ez a két utolsó érintése volt, addig a pillanatig, amíg aztán térdre borulva elmondtam a idézőjelben megtérési imát, amikor elmondtam azt, hogy szükségem van Jézus Krisztusra, és befogadtam az életembe, átadtam az életemet neki, ami addig is az övé volt, de hát akkor tudatosan már az övé lett. Tehát ez volt a nagy vonalakban a hitrejutásomnak a története. Ezután pedig Isten megint csak gondoskodott arról, hogy olyan erős lelki szomjúságot adott, lelkiészséget, hogy én attól kezdve, hogy úgymond megtértem, attól kezdve én mindenhol ott voltam, ahol Isten országáról lehetett hallani. Akármilyen tanfolyam, bibliaiskola, víztanfolyam, lelki gondozói hírt, tehát mindenhol a világon ott voltam, gyülekezeti heteken, ha mosogatni kellett, akkor mentem mosogatni, de ott voltam mindenhol Isten gyermekei között. És most az Emóról. Hogy kerültem az Emóba? És egyáltalán miért? Hát, hogy, az nagyon egyszerű volt, mert az alakuláson én is ott voltam, ugye? Mint hogy mondtam, hogy mindenhol ott voltam, az alakuláson is ott voltam. És hátul voltak ilyen kitöltendő papírok, amire rá lehetett írni, hogy ki miben gondolja, hogy szívesen szolgálna. És ott volt, ki volt egy irodai munka, ilyen munka, olyan munka, nem tudom, három vagy négy év volt. És amikor elolvastam, hogy utcai szolgálat, akkor gyorsan ezt már félre is tettem, én utcára, de hogy megyek, nem vagyok én olyan, mint a Jehova tanúi, nem fogok én szégyenkezni az utcán. Szóval nem volt róla. Hát igen, de hát Isten ezt másképp gondolta. Nem sok időt telt el, szabadszállás mikor volt, Péter? Sokára azért? Nem soká. Tehát viszonylag. És egyszer csak ott találtam magam szabadszálláson az utcán. Testvérek, higgyétek el, hogy nem tudom most elmondani, hogy rábeszéltek, vagy egyáltalán hogy beszéltek rá, vagy hogy hívtak, sehogy. Nem emlékszem semmire, csak arra, hogy ott voltam szabadszálláson, és ez nekem akkora élmény volt, hogy akkor le is döntöttem magamban, hogy hát nem kell nekem az utcai szolgálattól félni egyáltalán. Nagyon jó volt. Sokat beszélgettünk. Volt, aki azt mondta, hogy nem kell, jó, akkor nem kell, tudomásul vettük. Ebben azért voltam annyira, hogy mondjam, engedékeny, és nem féltem a visszautasítástól, mert visszaemlékeztem a régi élemre, amikor jöttek hozzánk, Jehova tanúi becsengettek, és én olyan, de olyan elutasítva is nem voltam talán túl goromba, de a szememből biztos, hogy sütött az, hogy na tűnjetek innen. Tehát annyira meg tudtam érteni azokat, akik visszautasítottak bennünket, hogy igen, hát őket nem érdekli, hagyjuk békén őket. És ezért talán könnyebb nekem az utcát járni, mert így a visszautasítás annyira nem tud, hogy mondjam, leverni a lábamról. Aztán részt vettem még a levelező szolgálatba, ennek lett egy gyümölcse, ezzel nagy örömet kapott az egész MO végül is. Biztos, hogy több gyümölcse van természetesen, de egyről tudunk. A 15 évesen kezdtem el vele levelezni, most 40 éves, és azóta is megtartjuk a kapcsolatot. Tulajdonképpen ő engem fogadott édesanyjának, lelki édesanyjának tart, én pedig hát a lelki lányomnak. Férjhez ment közben, két gyermekük van, itt élnek 60-ban, a német a férje. És mit akartam még elmondani, várjatok? Azt mondja, hogy jó, a kuratórium nem érdekes, ott voltam néhány egyévig talán a kuratóriumban is. Aztán néhány év szünet volt, mert édesanyám olyan állapotba került, hogy mellette kellett lenni, és amikor őt hazavitte, akkor már abban az évben mentem Bécsre elmozni, amikor édesanyám meghalt tavasszal. Most hadd mondjak el néhány olyan, nagyon röviden igyekszem elmondani néhány olyan történetet, amikor Isten kifejezetten a szolgálat közben vezetett úgy, hogy észre se vettük, csak amikor már túl voltunk azon az eseményen. Az egyik például Simon tornyán volt. Azt a traktátust hordtuk, hogy tud-e Isten beszélni. Végig jártunk egy kis utcát a párommal, már nem tudom ki volt az, és hát kellőképpen kisereglettek az emberek az utcára, ugye felbojdultak, hogy mi ez itt az a, hordják a papírokat, és akkor jöttünk visszafelé, az Artézik utcán három férfi eléggé cinikusan és ilyen flegmán oda szólt, aztán hogy beszél az Isten? Én már elkezdtem volna magamban magyarázni, hogy hát tudjátok, hát már hány nyelvre le van fordítva a Biblia, meg stb. De nem tudtam meg se szólalni, mert a társam abban a pillanatban azt mondta, hogy a szeretet nyelvén. Értitek? Aztán volt egy másik élményem. Bodajkon elromlott nagyon az idő, nem voltam rendesen felöltözve, és fáztam nagyon, a szószoros étel vacogott a fogam, nem viccelek, így volt. És mondom, hogy megyek én így, de hát elindultunk, és az egyik háznál megállunk, kijött egy hölgy, abban beszélgettünk, körülbelül utólag néztem, hogy körülbelül negyed óra lehetett, és a hölgy bement, és akkor állok, és megállapítottam, nem fázok. Nem fázok. Hát ha Isten... Ez egy isteni beavatkozás volt, hogy arra az időre, amíg én ott beszélgettem ebben az asszonyjal, addig ne vacogjon a fogam. Csodálatos volt átélni, higgyétek el, csodálatos volt. Aztán volt még egy Biatorbágyon, egy idős bácsi, akit szintén Isten olyan mondatot ki velem, amit egyébként soha az életben senkinek nem mondanék. Elkezdett panaszkodni a gyülekezetre, ismeritek ezt, hogy persze, mert hogy én mennyi mindent tettem, mennyi mindent cselekedtem, én milyen jó ember vagyok, és stb. És aztán végre eljutottunk oda, lecsendesedett, hogy hát tudtunk egy kicsit beszélgetni, és akkor megkérdeztem tőle, hogy és Józsi bácsi, már akkor a nevét is tudtuk, és Józsi bácsi mégis mit gondol, hogy ha elmegy ebből a világból, akkor hová fog kerülni. És akkor állt, és nézett, és... tulajdonképpen nem tudom. És akkor én mondtam neki egy olyat, hogy Józsi bácsi, ha így marad a gondolkodása, és ha csak a más bűneivel foglalkozni, a sajátjával nem, és ha nem megy az Úr Jézushoz bocsánatot kérni, és nem adja át az életét neki, akkor egyenesen a pokolba. És amikor kimondtam ezt, hogy pokolba, akkor megdöbbentem, azért mondom, hogy ilyet soha nem mondanék senkinek, azt gondoltam, hogy hát minimum azt mondja, hogy ne menjek valahová, és nem ez történt. Szemembe nézett, és azt mondta, hogy ezzel el fogok gondolkozni. És akkor elbúcsúztunk, és bement. Szóval, hogy Isten kimondat velünk olyanokat, amit egyébként mi nem mondanánk ki. Például, ez is egy példa. És aztán nem maradjon ki Ajka sem, ezt hagytam utoljára. Ajkán egy ilyen kis résre nyitott ajtón keresztül beszéltünk egy idős nénivel, akiről kiderült, ahogy beszélgettünk, hogy hát nem tudom, milyen nagy nyomorúságban lehetett, de azt mondta, hogy ő nem tartja már az életét semmire, és hogy ő, tehát ez volt az érzésük, hogy öngyilkos akar lenni, tehát ebből beszélgettünk is, hogy biztos, hogy ilyesmit forgat a fejébe. Végül is egy etosz, talán ismeritek még, vagy emlékeztek erre a folyóiratra, az etoszra, adtunk neki egy etoszt. Fogalmunk sincs, hogy mi volt benne, mert de azért csak érdekelt, és amikor visszajöttünk a bázisra, ott volt más több példány is ebből az etoszból, és kinyitom, és mi gondoltok, mi volt benne. Egy írás az öngyilkosságról. Azt hiszem, hogy mindjárt értjük. És akkor még azt szeretném elmondani nektek, hogy ezzel az igével kapcsolatban, amit felolvastam az elején, és tiszteletes úr is mondta, hogy szemmel tart bennünket Isten, meg még azt is mondta, hogy gyönyörködik, ugye valami ilyesmit hallottunk róla, hogy gyönyörködik bennünk, és valahogy ez az ige is erre, hogy boldogan örül neked. Van egy Isten a mennyben, egy boldog Isten, aki örül neked, nekem, aki megújít szeretetével, és újongva örül nekem, neked. Miért? Hát mi vagyok én, hogy én nekem örül? De hát nem is, talán nem is így, hogy nekem, hanem azért örül, mert Jézus Krisztusért örül nekünk. Nekem, neked. És ha megengeditek, akkor imádság helyett van egy ének a Hallelujába, aminek van egy ilyen sora, amit imádság szerint szeretnék elmondani nektek, de csak ilyen rövid. Ő az Úr, csodák csodája, ő az Úr, a menny királya. Téldre hullva hódolunk néked, ó Krisztus Urunk. Amen.
Először is, aki nem ismer, Nyírő Otto vagyok, de gondolom, hogy elég sokan vagyunk. Talán nincs is olyan, akivel ne beszélgettem volna, vagy nem tudnánk egymásról. És sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Péter kérésére néhány szort felírtam magamnak. Én csak töredékét fogom beszélni, amit itt Véti testvérünk elmondott, és nagy öröm volt számomra is, mikor Péter volt egy öngrészi. Hát igen, itt volt Ajkán, és nagy öröm volt együtt beszélgetni, akkor korábbról is ismerem én is őt. Ismerjük, mert ilyen annával mi együtt szoktunk szolgálni. És hát az Ajkai emó kiváltképpen a szívemhez lőtt. Hát ugye saját városunkban, itten emberekhez vinni az evangéliumot, vinni a Jézus Krisztusról szabadításáról szóló örömhírt. Az egyik ilyen emlékem pont az volt, hogy hát bizony üldöznek, vagy netán kiutálnak bennünket. Hát én is gondoltam, hogy biztos, hogy sok ismerőssel fogunk találkozni. Hát az egyik munkatárs nem közeli, távolabbi, de jól ismertük egymást, mikor éppen mentünk hozzá, akkor jött haza munkából, és olyan lenézően, na már te is közöttük vagy. Igen, mondom, azok között, akik viszik neked is az evangéliumot, viszik a Jézus Krisztus szabadításáról szóló örömhírt, és látszott, hogy olyan lemondóan besétált a házba, sajnáltam, megmondom őszintén. A másik ilyen érdekes esemény volt, Vácon történt. Egy pasaréti gyülekezethez tartozó fiatalemberrel mentem, az volt a párom. Mondtam is neki, tudod, csak cigányokkal ne találkozunk, csak azokhoz ne kelljen menni. Hát az úr azért másképp gondolta, és akkor az egyik utcába, aránynak szép kis házak voltak ott, befordulunk az utcába, egy nagy csoportosulás ott ül a ház előtt, nagy kalap, ott ül a vajda. Nem mondom, beletoppantunk a sűrűjébe, és akkor, na mit akarnak? Mondjuk, hogy mit, miért jöttünk, de kb. 40-en voltak ott körülöttük, látszott, hogy itt mindenki a vajdára tekint, hogy miért jöttünk. Na, nekünk erre aztán nincs szükségünk. És akkor azt mondja egy hölgy, szintén cigány fiatal asszony volt, azért jöjjön be hozzám, örömmel. És akkor kislánya is jött, hát úgy jó fél órát beszélgettünk ott, a szabadításról, az evangéliumról, miért jött az Úr Jézus Krisztus. És tehát ez egy olyan ellenpólus volt ott, amit ott megtapasztaltunk, hogy szóval Istennek csak hálát tudtunk adni. Azon kívül azóta teljesen máshogyan tekintek én is a cigányokra. Most már nagyon sok cigány van. Ha egy-egy faluba bemegyünk bizony, egy-egy utcába több cigányporta is van, és Isten kegyelme, hogy ő hozzájuk is lehet vinni az evangéliumot, mivel azért a magyarokkal nem tartanak ők annyira kapcsolatot, ugye a magyarok se ővelük, tehát aránylag el vannak különülve, és szinte Istenről nem is hallanak maximum, amit a híradásból hallanak, és előjük jön. Tehát két esemény, ami úgy idehozom a testvérek előtt, de nem is azért kért fel a Péter, azért kért fel, hogy én miért szolgálok az EMO-ba, ebbe a misszióba. Néhány sort felírtam magamnak, a 50. Zsoltár 23. versét olvasnám, ami úgy életemben nagyon sokat jelentett, kivált kép, amikor már egyre jobban megismerem az Úr Jézust. Tehát a 50. Zsoltár 23. verse, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki figyel az útra, annak mutatom meg Isten szabadítását. A Zsoltár írója Ászáf emlékeztet arra, hogy a hálaadás az áldozat, amellyel az ember Istent tisztelheti, és amelyet Isten elvár. Hála az Úr Jézus Krisztusért, aki ember élet, hogy megváltsa az övéit a bűn következményétől, a kárhozattól. Mivel mi mindnyájan teljes romlottságban születtünk, és a magunk erejéből képtelenek vagyunk Istenhez találni, ezért már a világ teremtés előtt ő benne. Kiválasztott minket magának, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Efezus 1:4-6. Erre az ember ugyanis teljesen képtelen. Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága nélkül. Isten ajándéka a hit, amellyel a Szentlélek által megragadhatom Jézus Krisztust, Isten fiát, a megváltót, és egyre jobban megismerhetem őt. Szívem egyre jobban tele lesz hálával, és ügyelhetek arra az útra, amelyen Isten szabadítása ragyoghat fel. Ez az egyik, amiért mennünk kell az elveszettek felé. Drága testvérek, számomra is nagy öröm és hála volt a szívemben, amikor 1992-ben, tehát már 25 éve megalakulhatott Isten kegyelméből az Evangélium Minden Otthonba Alapítvány. Hála van a szívemben azért, hogy én is ott lehettem, és nagy nagy kegyelem volt, hogy ez a munka akkor elindulhatott. Beállhattunk drága feleségemmel együtt ebbe az elveszetteket Krisztushoz hívogató szolgálatba. Mivel mi is egykor mind elveszettek, de Isten hívására az Úr Jézus Krisztusban kegyelmet talált emberekként láthatjuk az emberek nyomorúságát, a világ habzsolását, az üres vallásosság sehova sem vezető útját. Ezért visszük a meghívót, hogy az emberek előtt is felragyoghassunk Krisztus váltság halála, feltámadásra, és hogy megragadhassák azt a biztos reménységet, amely lelkünknek biztos és erős horgonya. Ezáltal, mint Isten megváltott népe, neve dicsőségének magasztalására élhetünk, amelyre elhívott bennünket. Számomra, számunkra. Hatalmas kegyelem, hogy ebben a missziói munkában szólhatunk az emberekhez, beszélhetünk arról a drága örömhírről, ami az emberek életét hatalmasan megváltoztathatja. Hála van a szívemben mindezért, hogy az Úr Jézus Krisztus ebben a munkájában felhasználhat. Ez a hála, amiről is szólt a Zsoltár, és annyit tennék még hozzá, hogy a diakonisszáknak volt régen a jelmondata, hogy miért szolgál ebben, miért csinálja, miért. Én is azt kérdezem, hogy miért, mert tehetem. Istenünknek hatalmas kegyelme, hogy ebben a munkában is ugye, számíthat rám, és mindazokra, akik beállnak, akiket Isten elhív erre a munkára. Egy énekverset szeretnék felolvasni, ami nagyon a szívemhez nőtt, több énekes könyvbe is benn van. Kádár Géza református lelkipásztornak éneke, ő 1880 és 1945 között élt. Több éneke van, amit valójában ő szerzett, és a dallamát is ő írta. Az a címe Isten dicsősége. Isten dicsősége egyszülött fia, szívem üdvössége, hű megváltója. Úgy örül a lelkem, ki sem mondhatom, hogy ismerhet téged, drága Jézusom. Életedből látom, szerettél engem, hogy oly drága áron megváltád lelkem. Úgy örül a lelkem, ki sem mondhatom, hogy szerethet téged, drága Jézusom. Életemmel érted, hát én mit tegyek? Ilyen gyalló élet hasznos, hogy lehet? Úgy örül a lelkem, ki sem mondhatom, hogy szolgálhat néked, drága Jézusom. Bocsánat, hogy kicsit elérzékenyülök. Mindenem a tiéd, tőled nyertem én, egész életemet néked adom én. Úgy örül a lelkem, ki sem mondhatom, hogy tiéd lehetek, drága Jézusom. Hát vegyék testvérek, hitvallásnak is tőlem. Köszönöm szépen. Hogy ebben a nyomorúságban is, hogy néha ugye elérzékenyülünk, akkor szólni kell, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.
Köszönöm a kis kérdését, az annak idején az végén kaptam, és nem volt szolgálván, és ebben jöttem el akkor a akkori tapasztalatokat, nem is beszéljek sokat. Azt mondja, az elmúlt szolgálat kedvezi szakaszán kapcsolódtam be, amikor a keresztény gyülekezetben hívtuk meg a testvéreket, a testvéri csapatot. Ugye nyírőjék, a főfelé, tulajdon, stb. A főnökkel voltak még. Akkor, mint házi asszony, volt ezen egy később, pedig az ország különböző részein is segítők. Átjött alkalmak voltak ezek, világos kicsményítő bibliát adott, a délután kettesével jártuk az utcákat, házról házzal. Este pedig Kiki beszámolt a tapasztalt helyzetekről, a helyi lelkész írta, kit kell később meglátogatni, kiszorult további lelki gondozásra. A szombathelyi egyhetes szolgálat különösen emlékezetes nekem. Egy új lakónegyed, igen, sok emeletes házait jártuk végig. A társam beszélt, mert tapasztaltam volt, már akkor én pedig az adminisztrációt végeztem imádkozó szívvel. Amikor egy házszörben végeztünk, körülbelül 380, vagy nem tudom már, házhoz csengettünk be, lelöttünk egy padra, és akartunk egy almát, hogy felvizsgőjünk, és ott láttam a játszótéren, sok kis gyereket, cintáztak, játszottak. Ott hattam az almámat, odaszaladtam hozzájuk, hogy tanítsam őket egy énekkel. Ekkor helyezte Isten a szívemre a gyerekek közötti szolgálatot az elmúlt heteken. Ettől kezdve előre meghirdetett volt a játszótér gyermekét. Igen, sok öröm lett számomra, ez számomra. Na, Batonya, amikor megjött a Batonyára, megjött kérdapirám, hogy az hol van? Hogy jöttek az oroszok? Mondom, azt talán tudom, de hol van? Megjöttek a térképet, keresek egy Batonyra, elég megszállom egymásról, de oda jöttem. Az esti beszámoló mondták testvéreim, hogy holnap a gyermek otthon következne, a falu végén, a számolás szerint, ami zárt terület, kőfalva körülvéve, tíz ház van benne, egy anya a házakban, tíz gyerek van egy-egy házban. Lelkészi nem léphette át ennek a gyermekocsnak a küszöbét. A éjjel vagy hajnali csendességbe ezt kaptam, hogy ez volt az akkori ige, hogy az Úr nagy kaput tárt ki előtted. Délután, értünk oda, vagy lehettem el, igen, ez 2005. augusztus 28-24-ig, sok örömet és áldást kaptam, lelkész Bóriá László, és Anikó és három gyerekük van. Jó, bementünk a házban, fölhívta a lelkész a vezetőt, hogy na, ne pap, mehet-e valak kedvén, azt mondja, az világ, nem, hogy nincs elég a mondani. 100 gyerek, 10 nevelő, és az igazgató vált szép rendben a nagy kultúrtermünkben. Olyan fegyelem volt, hogy létre utcant. Magammal vittem a papréjé kislányát, hogy segítsen lélekelni, és ott legyen vele, hogy tartsa a könyvet, vagy képeket, ha segítsen, egy bátorság is volt. Nagy figyelemmel hallgatták a számukra ismeretlen, ismerni szóló tanítás. Szép énekekkel ülszálva a történeteket. 10 Bibliát adtam a felnőtteknek, és 10 gyermek Bibliát a nevelő asszonynak, hogy esténként ebből estémesét olvasnak föl. Kb. 2 órás alkalom után az igazgató vitt vissza a parókiára, mert kezdődött volna a falubeliáknak a lényegekor a gyermekekor. Úgy közben elmondta, hogy gyerekkorában hallott ő is tárgyal a pléváros nagybátyánál utoljára. Én nem kértem, hogy ha tetszett ez a szolgálat, az előadás, akkor engedje meg, hogy a lelkész vagy a felesége így gyermekkorát tartassanak. Isten engedték. Azóta hallottam, mert beszéltem már pedig, azóta ott van gyermek, akkor itt tanulják. Áldottam az Urat, mert ezt ő készítette el, és ő volt jelen. Na de most akartam már csak annyit, hogy kb. 20-25 főből állt, akkor az ország minden részéről fogja bennünket Isten. A közös szolgálatban sok-sok áldott emléket őrzött, valóságos és családdá formálódtunk, sok-sok élménnyel ajándékozott nekünk. És ebben a könyvben, ahol a Margó is benne van, hello! Te is benne vagy. És még sokan mások. Köszönöm.
Most kérlek, segítségképpen